Cézár feje. Bromptonban vagy Kensingtonban van az a véget nem érő utca, amely magas és előkelő, többnyire lakatlan házaival egy temető kripta sorához hasonlít. Brompton és Kensington londoni városrészek. A sötét kapukhoz felvezető lépcsők olyan meredeknek látszanak, mint a piramisok oldalfalai. Az ember, ha bekopogott az ajtón, attól félt, hogy egy múmia nyit ajtót majd. De még a szürke házfalaknál is nyomasztóbban hat az utca, beláthatatlan hossza és vég nélküli egyformasága. Ha valaki végig zarándokol rajta, azt gondolhatja, hogy soha nem ér véget, és valami váratlan fordulóhoz vagy utcasarokhoz jut. De egy kivételt, bár nagyon kis kivételt, mégiscsak talál a zarándok, melyet azután annál nagyobb örömmel üdvözöl. Egy elkerített kis közez két hatalmas palota közé ékelve. Az utcához képest csak akkora, mint egy repedés az ajtón, de ahhoz éppen elég nagy, hogy a sarkában egy kis söröző vagy étterem elférjen. Valószínűleg a környékbeli gazdag háztulajdonosok engedélyezték ezt személyzetük részére. Van valami kedélyes és fesztelen a kis piszkos söröző hangulatában, s valami meseszerű a jelentésében. A szürke kő óriások lábánál olyan ez, mint törpék kivilágított házikója. Aki azon a bizonyos mesébe illő szép őszi estén arrafelé sétált, észrevehette azt a piros vászorredőnyt, amely az ablaküvegre pingált nagy, fehérbetűs felírással együtt félig meddig eltakarta a helység belsejét, úgyhogy az utcáról nemigen lehetett belátni. Az arra sétáló észrevehette azt a kezet is, mely kissé félrehúzta a redőnyt, és a nyíláson előtűnt egy arc, amely egy ártatlan manóére emlékeztetett. Szószoros értelmében ártatlan volt ennek a kis papnak az arca, aki azelőtt Kobolban lelkészkedett, és most Londonban működött. Szemben vele barátja, Flambeau, a félhivatalos nyomozó ült, aki éppen jegyzeteit szedte össze, melyek valami környékbeli esetre vonatkoztak. Az ablakhoz közel egy kis asztalnál ültek, amikor a pap elhúzta a függönyt és kinézett. Megvárta, míg az utcán valaki elment az ablak előtt, s mikor újra helyére engedte a függönyt, kerek szemével föltekintett a feje fölött lévő ablak fehér feliratára, majd a szomszéd asztalra tévedt a pillantása. Ennél az asztalnál csak egy munkás ült, aki sört és sajtot fogyasztott, és egy vörös hajú leány, aki egy pohár tejet ivott. A pap, mikor látta, hogy barátja félretette jegyzőkönyvét, halkan így szólt hozzá. Volna néhány szabad perced? Szeretném, ha azt a hamisorú embert követnéd. A Flambeau meglepetten nézett föl, de a vörös hajú lány is fölkapta a fejét, arcán váratlan csodálkozás tükröződött. Bár egyszerű, szinte már elhanyagolt, világos, nyers vászorruhát viselt, új lány volt, sőt, közelről nézve, elég gőgös hölgynek látszott. A hamis orrú embert? Kérdezte Flambeau. Ki az? Fogalmam sincs róla, felelt Brown atya. De szeretném, ha kiderítenéd. Szívességet tennél nekem ezzel. Arra felé ment, és határozatlan mozdulattal hüvelykujját hátrafelé bökte. De még nem jutott messzebb a harmadik utcai lámpánál. Csak azt szeretném tudni, hogy merre megy. Flambeau egy ideig félig töprengő, félig derült arckifejezéssel nézte barátját, majd felkelt az asztal mellől, óriási alakjával átbújt a kocsma kis ajtaján, és eltűnt a szürkületben. Brown atya kihúzott a zsebéből egy kis könyvet, és figyelmesen olvasni kezdte. Látszólag nem vett tudomást arról, hogy a vörös hajú hölgy elhagyta saját asztalát, és vele szemben telepedett le. Végül is előrehajolt, és halk, mély hangon megkérdezte. Miért mondta azt? Honnét tudja, hogy hamis? A pap felemelte szempilláit, melyeken meglehetősen zavartan hunyorgott. Tekintete ismét a vendéglőablak üvegén ékeskedő fehér betűkre tévedt. A fiatal nő szeme is követte az irányt, és eltűnődve állt meg a betűknél. Nem, szólalt meg Brown atya, mint egy a lány gondolataira válaszolva. Nem Szela állott, bár magam is így olvastam előbb, hanem Alice. Alice angolul söröket jelent. Nos, kérdezte a bámuló fiatal hölgy, miért fontos az, hogy mit írtak oda? A pap tűnődő szeme a lány ruhájának világos vászonújára esett, melyet a csukló fölött könnyű művészi hímzés díszített. Ez a csekélység éppen elég volt ahhoz, hogy ne egy munkásnő zubbonyának, hanem egy úri lány festőköpenyének nézze. Mintha gondolatai ebben a tényben elegendő anyagot találtak volna a tűnődéshez, válasza nagyon lassú és elgondolkodtató volt. Látja, kérem? Kívülről ez a helyiség elég tisztességesnek látszik, de azért olyan fiatal úri hölgyek, mint maga, nem igen szoktak ide járni. Nem szoktak ilyen helyre egyedül bemenni, kivéve... Nos? Fagadta a lány. Kivéve azt a szerencsétlen teremtést, aki nem a teivás kedvéért tér be ide. Ön igen különös ember, szólalt meg a fiatal lány. De mit akar ezzel mondani? Semmi esetre sem célom, hogy zaklassam ilyesmikkel, felelt a pap szeliden. Csak szeretnék egyes-mást megtudni, hogy ezzel segítségére lehessek, ha bármikor, szabad akaratából a segítségemet kérni. De miért kellene nekem a maga segítsége? A pap tűnődve folytatta monológiát. Maga valószínűleg nem azért jött ide, hogy egy pártfogoltjával vagy valami más szegény védencével beszéljen. Akkor különben is átment volna a külön terembe. És azt sem hiszem, hogy azért jött, mert rosszul lett. Ez esetben bizonyára a vendéglős néhez fordult volna, aki nyilvánvalóan tisztességes asszony. Maga különben se néz ki sem betegnek, tudja, inkább szerencsétlennek tűnik. Ez az utca egy hosszú, két oldalt házak közé ékelt zsákutca. Feltételezem, hogy magával olyas valaki jött szembe, akivel nem akart találkozni, és úgy gondolta, ez a kocsma az egyedüli menedék ebben a kőrengetegben. Nem hiszem, hogy túlléptem az idegennek megengedhető határt azáltal, hogy közvetlen azután kinéztem az egyetlen emberre, aki erre ment. És mivel úgy vettem észre gyanús külsejű, maga pedig jó, megbízható külsejű, már is készen álltam a segítségére. Ennyi az egész. Ami pedig a barátomat illeti, mindjárt itt is lesz. Hanem ha így botorkál az utcán, akkor bizonyos, hogy semmit sem fog kikutatni. Sejtettem én ezt. Hát akkor miért küldte ki? Kérdezte a lány, és még élénkebb kíváncsisággal hajolt a kis pap felé. Olyan büszke és indulatos arca volt, amilyen vörös hajhoz és római orrhoz illik. Mária Antoinette-nek volt ilyen haja. A pap most először nézett rá határozottan, és így szólt. Mert reméltem, hogy megszólít. A lány egy darabig bosszúságtól piros égő arccal nézett rá vissza, de aztán aggodalmai ellenére, szemében és szájászögletében mosoly villant fel, majdnem morcosan felelt. Na figyeljen, ha annyira akar velem beszélgetni, akkor előbb válaszoljon a kérdésemre. Majd egy kis szünet után hozzátette. Már egyszer megkérdeztem önt, hogy miből gondolja, hogy hamis annak az embernek az orra. A viasz ilyen időben mindig foltos egy kissé, mint ez is. Felett Brown atya egyszerűen. De hát miért tenne fel valaki olyan görbe orrot, mint ez is volt? Ellenkezett a vörös hajú leány. A pap most mosolyogni kezdett. Nem is olyan orr ez, melyet valaki híjúságból viselne, hagyta rá az illető, azt hiszem azért viseli, mert a valódi orra sokkal szebb. De miért? Erősködött a leány. Hogy is szól ez a mese? Válaszolta pap szórakozottan. Volt egyszer egy görbeorrú ember, aki görbeúton járt. Ez az ember is úgy látom, ugyancsak görbeúton jár, hát az orra után indult. Tehát mit csinált? Kérdezte a leány remegő hangon. Nem akarom kierőszakolni a bizalmát, szólt Brown atya csendesen, de azt hiszem, maga többet tudna nekem erről mondani, mint amennyit én mondanék. A leány felugrott és ökölbe szorított kézzel, némán állt, mint olyas valaki, aki el akar szökni. Aztán lassan habozva leengedte kezét, és megint leült. Ön még nagyobb rejtély, mint a többi, szólt kétségbe esetten, de úgy érzem, hogy szív is van a rejtélyessége mögött. Mindnyájan egy olyan útvesztőtől félünk legjobban, melynek nincs közepe. Az ateizmus is azért olyan, mint egy lidérc nyomás, mindent elmondok önnek, szólt a vöröshajú lány elszántan. Kivéve azt, hogy miért mondom el. Mert azt magam sem tudom. Miközben idegesen babrált a foltozott abroszon, így folytatta. Ön bizonyára meg fogja érteni, hogy nem hencegésből teszem, ha azt mondom, hogy régi jó családból származom. Meg fogja érteni azt is, hogy ez a kijelentés hozzátartozik elbeszélésemhez. Ugyan a legnagyobb veszély rám nézve, éppen bátyám előkelően rideg nézete a noblesse oblige-ről, meg ilyesmiről. Nos, nevem Christabel Carstairs, és atyám az a Carstairs ezredes volt, akiről már valószínűleg ön is hallott. Ő létesítette római érmekből a híres Carstairs gyűjteményt. Képtelen vagyok leírni atyámat, csupán annyit mondhatok róla, hogy ő maga is olyan volt, mint egy római érem. Olyan szép volt, annyira valódi és értékes, színarany és régi módi. Gyűjteményére büszkébb volt, mint címére. Ennél többet senki sem mondhat róla. Rendkívüli jelleme leginkább végrendeletében nyilatkozott meg. Két fia volt és egy leánya. Egyik fiával, Gilles testvéremmel összeveszett és csekély apanással Ausztráliába küldte. Azután csinálta meg végrendeletét, melyben a Carstairs gyűjteményt Arthur testvéremnek hagyta, és még valami kisebb évjáradékot is. Jutalomnak szánta a legnagyobb elismerésként, melyet csak adhatott Arthur becsületességéért és Cambridge-ben elnyert kitüntetéseiért. Úgy szólván egész nagy vagyonát viszont reám hagyta, valószínűleg megvetése jeléül. Ön azt mondhatná, hogy Arthur jogosan panaszt emelhetett volna ez ellen, de ő atyámnak hű mása. Bár fiatalabb korában voltak közte és atyám között nézeteltérések, amint átvette a gyűjteményt, olyan lett, mint egy templomnak szentelt pogány pap. Ugyanolyan bálványimádó módon azonosította ezeket a római pikulákat a Carstairs család becsületével, mint annak idején atyám. Úgy tett, mintha római pénzeket római erényekkel kellene őrizni. Semmiféle mulatságot nem engedett meg magának, nem költött magára semmit, csak a gyűjteményéért élt. Gyakran még annyi fáradtságot sem vett magának, hogy étkezéseihez felöltözzék, hanem egy kopott, barna házi kabátban lézengett az összekötözött, barna papírcsomagok között, melyhez senki más nem nyúlhatott. Dereka körül kötéllel és sápadt, keskeny, finom arcával olyan volt, mint valami aszkéta szerzetes. Ha néha-néha mégis megjelent, előkelő úriemberhez illően öltözött. Ez csak olykor történt, mikor felment a londoni aukciókra, hogy a Carstairs gyűjteményt gyarapítsa. Nos, ön bizonyára ismeri a fiatalságot, és nem botránkozik meg azon, ha megmondom, hogy ezek miatt néha elég nyomott kedélyállapotban voltam. Olyan kedélyállapotban, melyben az ember azt mondja, hogy könnyű volt a régi rómaiaknak. Én nem vagyok olyan, mint Arthur testvérem, nem tehetek róla, hogy szeretem a szórakozást. Sok romantikát és sok haszontalanságot kaptam onnan, ahonnan a vörös hajamat örököltem a család másik oldaláról. Szegény Gilles is ilyen volt, és azt hiszem, azt az éremlékkört mentségül lehetne felhozni, bár ő valóban rossz fát tett a tűzre, majdnem börtönbe került. De én sem viseltettem jobban, amint majd hallani fogja. Most a történet ostoba részéhez értem. Azt hiszem, egy olyan okos ember, mint ön, kitalálhatja, hogy mi enyhíteni az ilyen helyzetben lévő, fegyelmezetlen, 17 éves leány életének egyhangúságát. De közben más, sokkal rettenetesebb dolgok zaklattak fel, úgyhogy magamat sem tudom, szeretem-e eléggé. Ugyanis van valami, amit érzek, és nem tudok kiigazodni rajta, hogy ez vajon szereleme. Nemrégiben egy délvelszi kis tengeri fürdőben laktunk, és egy nyugalmazott tengerészkapitánynak, aki néhány házzal odébb lakott, volt egy nálamnál körülbelül 5 évvel idősebb fia. Ez a fiú barátja volt Jillnek, mielőtt az a gyarmatokra ment volna. Semmi köze sincs nevének elbeszélésemhez, de megmondom, hogy Philip Hawkernek hívták, mert önnek mindent elmondok. Gyakran mentünk együtt rákászni, és úgy mondtuk és gondoltuk, hogy szerelmesek vagyunk egymásba. Legalábbis azt hittük. Philipnek göndör, bronzszínű haja és sólyomhoz hasonló arca volt, melyet a tengeri levegő szintén bronzszínűre festett. Hogy ezt is elmondtam, nem az ő kedvéért tettem, hanem a történet miatt, mert ez a tény igen különös véletlennek lett okozója. Megígértem Philipnek, hogy egy nyári délutánra rákászni megyek vele a homokpartra. Meglehetősen türelmetlenül álltam otthon a nappaliban, és várakoztam. Arthur ugyanis néhány újonnan szerzett, éremmel telt csomagot egyenként vett a kezébe, és úgy vitte át a ház hátsó részén lévő dolgozószobájába, a múzeumba. Amint hallottam, hogy végre bezárodott mögötte a nehéz ajtó, rohantam a hálóimért és a sapkámért. Éppen el akartam illanni, mikor észrevettem, hogy fivérem ott hagyott egy érmet, amely csillogva feküdt az ablak előtti hosszú padon. A bronzérem színe és a rajta lévő Cézár fej római orrával és hosszú izmos nyakával úgy szólván Philip pontos képmása volt. Ekkor eszembe jutott, hogy Jill beszélt Philipnek egy éremről, amely hozzá hasonlított, és emlékeztem, hogy Philip nagyon, de nagyon vágyott erre az éremre. Talán el tudja képzelni, hogy milyen vad, bolond gondolatok fordultak meg a fejemben. Úgy éreztem, mintha a tündérektől kaptam volna ajándékba. Úgy képzeltem, hogyha elszökhetnék ezzel, és Philipnek adhatnám, mint valami titokzatos jeggyűrűt, az örökre egymáshoz kötne bennünket. Hát ezer és ezer ilyen gondolat cikázott át az agyamon. Majd egyszerre mély, tátongó szakadéknak éreztem azt a szörnyűséget, amit el akartam követni. És mindenek felett, mint az izzó vas érintése, olyan elviselhetetlen volt számomra az a gondolat, hogy Arthur mit szólna hozzá. Egy Carters, mint tolvaj, és ráadásul a Carster kincs tolvaja. Azt hiszem, egy ilyen tettért elégettek volna, mint egy boszorkányt. De a fantasztikus kegyetlenségnek ez a gondolata még csak fokozta régi gyűlöletemet piszkos, régi gyűjtőszenvedélye és fontoskodása ellen, s annál inkább vágytam a tenger hívogató fiatalságára és szabadságára. Kün erős napfény és szél volt. A kertből egy cirok, vagy rekettye sárga feje megkompant az ablakon. Arra az élő aranyra gondoltam, mely a mezőkről integetett felém, és aztán testvérem holt, elfakult aranyai és bronz érmei jutottak eszembe, melyeket egyre jobban belepett a por, amint telt múlt az élet. A természet és a Carstairs gyűjtemény végre birokra keltek. És a természet? A természet régébb, mint a Carstairs gyűjtemény. Amint az utcán a tenger felé szaladtam, markomban szorongattam az érmet. De nem csak az egész római impériumot éreztem a nyomomban, hanem a Carstairs családfát is. Nem csak az öreg ezüst oroszlán üvöltött fülembe, hanem az összes Cézár sasok ott keringtek és víjogtak körülöttem. És mégis a szívem olyan magasra szárnyalt örömében, mint egy papírsárkány, mikor eljutottam a száraz, laza homokbuckákon át a nedves partig. Philip már ott állt a csillogó sekély vízben, körülbelül 100 jarnyira a parttól. Gyönyörű bíbor színű naplemente volt, s a bokáig érő hosszú sekély víz rubintengernek látszott. Csak mikor már ledobtam a cipőmet és harisnyámat, és odagázoltam, ahol ő állt, akkor fordultam meg, és néztem körül. Jó messze voltunk a szárazföldtől. Egyedül álltunk a sekély víz és a nedves homok közepén, és én odaadtam neki a Cézár érmet. Abban a pillanatban megijedtem. A távoli homokdombokon egy férfi állt, és engem nézett. Rögtön utána megállapítottam, hogy ez csak földcsigázott idegeim képzelődése lehetett, mert az ember a távolban csak egy kis pontnak látszott. Más nem is láthattam belőle, csak hogy csendesen áll, és kissé félrebillent fejjel bámult. Semmiféle logikus bizonyítékom nem volt arra, hogy engem nézett. Éppen úgy nézhetett volna egy hajót vagy naplementét, a sirályokat vagy pedig valamelyik embert azok közül, akik a parton barangoltak. De megdöbbenésemnek és rossz előérzetemnek úgy látszik, mégis volt némi alapja, mert amint szememet abba az irányba mereztettem, az ember elindult és sebesen neki iramodott a széles, nedves homokpartnak. Amint közelebb ért, láttam, hogy sötét haja és szakálla volt, szemét sötét pálpa szem fette. Szegényesen, de tisztességesen volt öltözve. A fején lévő ócska fekete kemény kalaptól egészen a lábán lévő erős fekete cipőig. Mégis minden habozás nélkül belelépett a sekély tengerbe, és mint egy kilőtt ágyugolyó, egyenesen felénk tartott. Képtelen vagyok arra, hogy elmondjam azt az elszörnyedést és iszonyatot, amely elfogott, mikor ilyen némán áttörtetett a víz szárazföldi határán. Mintha egyszerűen lelépett volna egy szikláról, és még mindig a levegőben járna. Olyan volt ez, mint egy ház légbe repült volna, vagy egy embernek leesett volna a feje. Tulajdonképpen csak a cipője lett vizes, de nekem mégis az volt az érzésem, hogy egy démon jön felém, aki túlteszi magát a természet törvényein. Ha csak egy pillanatig habozott volna a víz szélén, mindez nem jutott volna eszembe. De olyan erősen nézett engem, hogy a tengert már észre sem vette. Filip néhány jarddal odébb volt, és a hálói fölé hajolt. Az idegen közelebb jött, egészen addig, míg már csak két jarnyira állott tőlem. A víz itt már jóval bokáján fölül ért. Meglehetősen mesterkélt, de csengő hangon így szólt. Más föliratú pénzdarab nem is volna jó ahhoz, hogy elajándékozza? Egyetlen dolog kivételével semmi határozottan természet ellenes nem volt rajta. Közönséges kék szemüvege kisé homályos volt, de a mögötte lévő szemek minden nyugtalanság nélkül erősen néztek rám. Sötét szakálla igazán nem volt sem hosszú, sem bozontos, arca meglehetősen szőrösnek tűnt, mert szakálla nagyon magasan, közvetlenül a pofacsontja felett kezdődött. Arcbőre sem volt sárgás vagy ólomszürke, sőt ellenkezőleg. Üde és fiatalos. De ez a bőr valahogy rózsaszín viaszhoz hasonlított, ami még inkább fokozta az iszonyatomat. Az egyetlen megállapítható furcsaság rajta csak az orra volt, mely elég formás volt ugyan, de hegyek issé oldalt görbült, mintha lágy állapotban játékkalapáccsal ráütöttek volna. Alig észrevehető eltorzulás volt ez, és mégis kimondhatatlan iszonyattal töltött el. Amint ott állt a naplementétől bíbor színű vízben, úgy tűnt nekem, mint valami pokoli tengeri szörny, amely éppen akkor bukkan fel a vérszínű hullámokból. Nem tudom, hogy képzeletemre ez az elgörbült orr miért gyakorolt olyan szörnyű benyomást. Az volt az érzésem, hogy orrát éppen úgy tudná mozgatni, akár csak egyik ujját, és mintha abban a pillanatban tényleg mozgatta volna. Bármit csekély anyagi segély, folytatta ugyanolyan különös mesterkélt hangon, elegendő volna ahhoz, hogy családjával ne lépjek összeköttetésbe. Ekkor jöttem rá, hogy a bronz érem lopása miatt zsarolni akar engem, és ennek a gyakorlati ténynek megállapítására minden babonás félelmem és kétségem szertefoszlott. De hogyan jöhetett rá a tettemre? Hirtelen támad belső ösztönzésre loptam el az érmet, és bizonyos vagyok benne, hogy egyedül voltam. Óvatosan meggyőződtem arról, hogy senki sem figyel, és úgy szöktem ki Filip után. Azt sem vettem észre, hogy az utcán valaki követett volna. De ha követett is, nem láthatta a kezemben szorongatott pénzdarabot. A homokbuckán álló férfi pedig éppen olyan kevéssé láthatta, hogy mit adtam át Filipnek, mintha a mesebeli emberhez hasonlóan egy legyet akart volna szemen találni. Filip! Kiáltottam tehetetlenül. Kérdezd már meg ettől az embertől, hogy mit akar! Filip végre felemelte a fejét. A hálójavítástól, vagy a haladozástól meglehetősen kipirult az arca, de mintha durcás lett volna, vagy szégyelné magát, legalábbis én olyannak láttam. Lehet azonban, hogy ez csak a vörös esti fény tette, vagy pedig én képzelődtem megint. Mugorva hangon csak ennyit mondott. Hordjál magát innét! Azzal intett nekem, hogy kövessem, és megindult a part felé gázolva anélkül, hogy további tudomást vett volna róla. Aztán rálépett egy kőgátra, mely a homokuckákon keresztül vezetett és hazafelé tartott. Talán azt gondolta, hogy ez a lidércszerű ember nem tud majd olyan könnyen lépkedni a zöld és csúszós hínáros köveken, mint mi, akik fiatalok voltunk, és semmibe vettük azt az akadályt. De üldözöm épp olyan vigyázva lépkedett, mint ahogy beszélt, még mindig követett és gyűlöletes vékony hangját egyre inkább hallottam a hátam mögött. Folyton követelődzött. Mikor végre fölértünk a homokdombokra, Filip, aki más alkalmakkor sem volt túlságosan türelmes, most hirtelen megunta a dolgot, megfordult és azt mondta. Menjen vissza, nem beszélhetek most magával! De mivel az ember habozott, és válaszra nyitott a száját, Filip olyan ütést mért rá, hogy a legmagasabb homokbuszka tetejéről az aljáig gurult. Láttam, amint lent, homokkal ellepve föltápászkodott. Ez az ütés bár fokozta a felettem lebegő veszélyt, valamennyire megvigasztalt. Filip azonban nem örült úgy saját vitézségének, mint máskor. Szeretetteljes volt ugyan, mint mindig, de levertnek látszott. Még mielőtt kikérdezhettem volna házuk kapujánál, elbúcsúztam tőle. Közben két megjegyzést tett, és mind a kettőt különösnek találtam. Azt mondta, hogy minden esetre vissza kell tennem azt az érmet a gyűjteménybe, de egyelőre magánál tartja. Majd hirtelen is látszólag összefüggés nélkül hozzátette. Tudja-e, hogy Jill visszajött Ausztráliából? A söröző ajtaja megnyílt, és Flambeau detektív óriási árnyéka vetődött az asztalra. Brown atya bemutatta őt a hölgynek, és sajátságos, megnyerő beszédmodorában megemlítette, hogy Flambeau ilyen esetekben milyen szaktudással és megértéssel rendelkezik. És a lány szinte öntudatlanul, csak hamar mind a két hallgatónak megismételt elbeszélését. Flambeau, amikor meghajtotta magát és leült, egy kis darab papírt nyújtott át a papnak. Brown atya meglepetéssel vette át, és ezt olvasta le róla. Bérkocsin, vagga-vagga, 379-be. Mayfeking Avenue, Putney. A lány folytatta elbeszélését. Zúgott a fejem, amint felmentem a meredek utcán házunkhoz, és még jóformán véleményt sem alkottam a dolgokról, mikor a küszöbhöz értem, és ott egy teljes kannát találtam, és a görbeorrú embert. A teljes kanna azt mutatta, hogy a cselédek nem voltak otthon. Arthur pedig, aki rendszerint gondolatokba merülve tötyögött ide-oda, barna házi kabátjában persze nem hallotta meg a csengetést. Így hát a házból senki sem jöhetett segítségemre, kivéve fivéremet, akinek segítsége viszont a vesztemet jelentette volna. Kétségbe esésemben két shillinget nyomtam az undok alakmarkába azzal a kijelentéssel, hogy pár nap múlva jöjjön vissza, és addigra kigondolok valamit. Mogorván, de bambában távozott, mint ahogy vártam, talán az esés volt rá hatással. Mikor lefelé ment, csúnya kárörömmel láttam, hogy a homokcsillag alakú foltokban tapadt a hátára. Hat házzal odébb befordult az utca sarkon. Amikor bementem a házba, megtejáztam, és próbáltam tisztába jönni a dologgal. A nappaliban annál az ablaknál ültem, amely a piros esti fényben úszó keltre nézett, de túlságosan kétségbe esett, és elgondolkodó voltam ahhoz, hogy a pázsitot és a virágágyakat szemlélgessem. Így hát annál inkább megdöbbentett, amikor lassan-lassan tudatára ébredtem a valóságnak. Ez az ember vagy szörnyeteg, akit elküldtem, ott állt csendben a kert közepén. Ó, mindjárt olvastunk a sötétben megjelenő, sápatarcú kísértetekről, de ez bármilyen fantomnál borzalmasabb volt. Talán azért, mert hosszú árnyékot vetett, amint ott állt a napfényben. Vagy mert az arca nem sápat volt, hanem olyan viruló, mint egy borbély viasz bábjáé. Egész csendesen, arccal felén fordulva állt, és ki sem mondhatom, hogy milyen undorítóan hatott a tulipánok és a mindenféle magas, tarka melegházi virágok között. Olyan volt, mintha valami viasz figurát állítottak volna a kert közepébe, szobor helyett. Amint észrevette, hogy megmozdulok, megfordult, és kiszaladt a kertből a hátsó kapun. Ez a kapu nyitva állt, és bizonyára ezen átjött be. Félénk távozása erősen különbözött attól a szemtelenségtől, amelyel egészen a tengerbe utánam jött, és valahogy ez megnyugtatott. Azt gondoltam, hogy a valóságban talán mégiscsak fél, hogy Arthur szeme elé kerül, szóval megnyugodtam és csendben megebédeltem. A szabályok ellen lett volna, ha Arthurt megzavarom, amikor a múzeumban dolgozik. Gondolataim megkönnyebbülten Philiphez menekültek. Kellemes álmodozás közben akaratlanul is egy másik ablak felé néztem, amely nem volt lefüggönyözve, és korom fekete volt már a leszálló éjszakától. Úgy tetszett nekem, hogy valami csigaféle tapadt oda az ablaktábla külső oldalára. De mikor jobban oda néztem, inkább egy emberi hüvelykújhoz hasonlított. Félelem és bátorságom egyszerre ébredt fel, felugrottam és az ablakhoz rohantam, de olyan folytott kiáltással rettentem vissza, melyet mindenkinek meg kellett volna hallania, na persze Arthur kivételével. Mert nem csiga volt, sem hüvelykúj, hanem egy görbe orr, mely az ablakhoz tapadt, és fehér volt a nyomástól. A mögötte lévő szemek eleinte láthatatlanok voltak, majd szürkék, mint egy kísérteté. Úgy, ahogy becsaptam a fatáblákat, felszaladtam a szobámba és bezárkóztam. De mi alatt kimentem, megesküdtem volna, hogy egy másik fekete ablaknál is láttam ezt a csigaszerű valamit. Talán mégiscsak legjobb volna, ha lemennék Arthurhoz. Ha ez a rém macska módra körülmászott a házon, talán még sötétebb céljai is lehetnek, mint a zsarolás. Arthur kidobhat és mindörökre elátkozhat, de mégiscsak úriember és megvédelmez. 10 percnyi gondolkozás után lementem, kopogtam az ajtón és beléptem, hol a legvégső és legrémesebb látvány fogadott. A bátyám széke üres volt, ő nyilván nem volt otthon. De ott ült az asztalnál a görbeorrú ember, mint egy visszatérésemre várva. Kihívóan, fejéretett kalappal és bátyám asztali lámpájánál bátyám egyik könyvét olvasta. Az arca nyugodt volt és elgondolkozó, de orra hegye még mindig csak legmozgékonyabb részének tűnt. Mintha ez az orr csak az imént fordult volna el jobbról balra, akár csak egy elefánt ormánya. Amíg üldözött és figyelt, elég vészlósónak találtam, de most, hogy így ült, szinte tudomást sem vett jelenlétemről, még ijesztőbb volt. Azt hiszem, hogy hangosan és hosszasan kiáltoztam, de ez nem fontos, csak az számít, amit ezután tettem. Odaadtam neki összes pénzemet, sőt, még értékpapírokat is, melyekhez bár enyémek voltak, talán nem lett volna szabad hozzányúlnom. Végre elment, utálatos gyöngét szavakkal, hosszadalmas sajnálkozását fejezte ki, és én leültem, de mondhatom, úgy éreztem, hogy teljesen tönkre vagyok téve. Pedig még aznap éjjel tisztán a véletlen folytán megmenekültem. Arthur ugyanis Londonba utazott váratlanul. Ahogy az gyakran tette, valami alkalmi vétel miatt és csak későn, de ragyogó jó kedvet ért haza. Majdnem sikerült lefoglalni egy kincset, mely a családi gyűjtemény becsét ugyancsak gyarapította volna. Olyan pompás kedvében volt, hogy majdnem neki bátorodtam, és be akartam vallani a kevésbé értékes kincs eltulajdonítását. De ő minden egyéb tárgyat lehurrogott, csak nagy tervei foglalkoztatták. Mivel az üzlet még mindig függőben volt, követelte, hogy azonnal csomagoljam össze, és kísérjem el abba a fulhami bútorozott lakásba, melyet idéglenesen azért bérelt ki, hogy annak a régiségkereskedésnek a közelében legyen. Így hát, akaratomon kívül ének idején megszöktem ellenségemtől, de így Philiptől is távol estem. Bátyám igen sokat járt a Kensingtoni múzeumba, és én, hogy valamivel agyonüssem az időt, beiratkoztam az ottani iparművészeti iskola néhány tanfolyamára. Onnan jöttem ma este hazafelé, amikor megpillantottam a szörnyek szörnyét, amint ezen a hosszú egyenes úton ment. A többi úgy történt, ahogy az úr elmondta. Csak egyet akarok még. Nem érdemlek segítséget, és nem panaszkodom, hogy büntetésem jogosult-e. Ez egyszerűen igazságos, meg kellett lennie. De pattanásig feszült idegekkel folyton azon töprengek, hogy miképpen történhetett ez. Csoda történt volna? Mert különben hogyan tudhatná rajtam, és Philipen kívül még valaki, hogy a tenger közepén egy kis érmet adtam át neki. Hát bizony, ez egy rendkívüli probléma, hagyta rá Flambeau. Nem annyira rendkívüli, mint a megoldása, jegyezte meg a pap sötéten. Miss Carstairs odahaza lesz-e a Fulhami lakásán másfél óra múlva felkeressük? A leány ránézett, majd felkelt és felhúzta kesztyűjét. Igen, otthon leszek, szólt és eltávozott. Aznap este, amikor a pap és a detektív a Fulhami házhoz közeledtek, amely a Carstairs család részére még idéglenes lakóhelynek is feltűnően szegényes bérkaszárnya volt, még mindig erről az ügyről beszélgettek. Mindent megfontolva, szólt Flambeau, a felületes szemlélő persze először is az ausztráliai testvérre gondolhatna, aki már egyszer rossz fát tett a tűzre, aki olyan hirtelenül tért vissza, és aki éppen abból a fajtából való, hogy ilyen cinkos társad válasszon magának. De én nem értem, hogy hogyan kerülhetett bele ebbe a dologba, kivéve ha... Nos? Kérdezte társa türelmesen. Flambeau halkabban folytatta. Kivéve, ha a lány udvarlója is benne van. És ez esetben ő volna a legsötétebbi gonosztevő. Az ausztráliai fiú esetleg tudta, hogy Hawker vágyott az éremre. De nem értem, hogy honnét tudhatta, hogy meg is kapta az érmet. Legfeljebb úgy, ha Hawker neki vagy megbízottjának valami jelt adott a partról. Ez igaz, hagyta rá a pap elismerően. Nem tűn neked föl még valami? Folytatta Flambeau mohón. Hogy csak akkor ütötte le a másikat, amikor már a puha homokra értek, ahol szillelt verekedésben legyőzhette. Ha a sziklák között a vízben ütötte volna le, megsebesíthette volna a szövetségesét. Hát ez is igaz, szólt Brown atya bólintva. Na, most vegyük előről a dolgot, kevesen vannak benne, de legalább hárman. Öngyilkossághoz csak egy személy kell, gyilkossághoz kettő, de a zsaroláshoz legalább három. Hogy-hogy? Kérdezte a pap halkan. Nos, kiáltott fel barátja, mert egy az, akit lelepleznek. Egy az, aki a leleplezéssel fenyegetődzik, és a harmadik, aki a leleplezésen elszörnyülködik. Hosszas gondolkodás után megszólalt a pap. Egy logikus lépést azonban kihagytál, és pedig három személy kell hozzá elméletben, de a kivitelezéshez csak kettő. Hogyan lehet, azt kérdezte a másik. Miért ne fenyegethetné meg a zsaroló áldozatát? Kérdezte Brown atya halkan, saját magával. Tegyük föl, hogy a feleség szigorú antialkoholista. Éppen ezért férjét rákényszeríti, hogy eltitkolja, ha iszik. A feleség zsaroló leveleket ír, elferdített írással, és megfenyegeti, hogy elárulja a feleségnek. Ilyesmi könnyen lehetséges. Vagy tegyük fel például, hogy egy apa megtiltja fiának a kártyázást. Aztán pedig áruhába öltözve megfenyegeti saját atyai szigorával. Na, megérkeztünk, barátom. Istenem, csak nem akarod azt mondani, hogy... A ház lépcsőjén eleven fiatal alak szaladt le a lámpás aranyfénykörében, csak hamar megjelent bronzszínű feje, és a római éremhez hasonlított. Miss Carters, szólalt meg Hawker minden teketória nélkül, nem akart addig bemenni, míg önök meg nem érkeztek. Nos, jegyezte meg Brown atya bizalmasan, nem is tehetett annál okosabbat, hogy kint maradt, mikor maga itt van, és vigyáz rá. Látja, én úgy sejtem, hogy magad kitalálta az egészet. Igen, szólt a fiatalember suttogva. Már a parton kitaláltam, és mindent tudok. Azért vigyáztam, hogy puhára essen. Miután a papa lánytól átvette a lakáskulcsot, és Hawkertől az érmet, Flambeau barátjával benyitott a házba, és belépett a nappaliba. Az az ember, akit Brown atya a vendéglő előtt látott, ott állt a falnál, mint egy üldözött vad, azon módon kivéve, hogy fekete kabátját egy barna házi kabáttal cserélte fel. Eljöttünk, szólt Brown atya udvariasan, hogy visszaadjuk az érmet tulajdonosának. És átnyújtotta az érmet a furcsa orrú embernek. Flambeau szeme szikrázott. És ez az ember éremgyűjtő? Ez az ember Mr. Arthur Carstairs, szólt a pap határozottan, és elég különös éremgyűjtő. Az ember annyira elsápadt, hogy görbe orra úgy állt arcán, mint valami különálló komikus csökevény. Ettől eltekintve mégis valami kétségbe esett méltósággal szólalt meg. Majd megmutatom, hogy mégsem vesztettem el egészen a családi tulajdonságokat. Azzal hirtelen sarkon fordult, bement a belső szobába, és becsapta maga mögött az ajtót. Állítsa meg! Kiáltott Brown atya, aki fölugrott, és megbotlott egy székben. Flambeau egyet-kettőt rántott az ajtón, és sikerült kinyitnia, de már késő volt. Flambeau halotti csendbe lépett be, és orvosért és rendőrségért telefonált. Egy üres orvosságos üveg hevert a földön. Asztalra borulva feküdt a barna kabátos ember holtteste. Körös körül, felszakítva hevertek, barna papír csomagjai, melyekből nem római, hanem valódi, vadonatúj angol pénzdarabok ömlöttek és gurultak szét. A pap felemelte a bronz Cézár fejet, és így szólt. Ez a Carstairs gyűjtemény egyetlen maradványa. Majd rövid hallgatás után a szokottnál is gyöngébb hangon folytatta. Kegyetlen végrendelet volt az apjáé. Úgy látszik, kicsit zokon vette. Meggyűlölte a ráhagyott római érméket, és megszerezte a valódi pénzt, melytől elesett. Nem csak, hogy apránként eladogatta a gyűjteményt, hanem odáig süllyedt, hogy a legaljasabb módon akart pénzhez jutni. Saját családját zsarolta meg. Megzsarolta Ausztráliából hazatért öccsét, elfelejtett bűnéért, ezért ment kocsin vagavaggába, és megzsarolta húgát is azért a lopásért, mert csak ő tudhatott. És ez volt az oka a lány különös, öntudatlan sejtelmének is, amikor a homokbuckán állott. A testalkat és a testtartás bármilyen távolról jobban emlékeztet bennünket valakire, mint egy közelről nézett, jól kikészített arc. Ismét elhallgattak. Hát akkor, mormogta a detektív. A híres numizmatikus és éremgyűjtő nem volt egyéb, mint közönséges fösvény. És hát olyan nagy különbség van a kettő között? Kérdezte Brown atya, ugyanazon a különös, türelmes hangon. Ami a kifogásolható a fösvényben, ugyanaz kifogásolható a gyűjtőben is. Hogy mi a rossz benne? Hát? Ne csináljatok magatoknak faragott képeket, és ne imádjátok azokat. De mennünk kell, hogy lássuk, mit csinálnak azok a szegény fiatalok. Ó, azt hiszem, szólt Flambeau mindezek ellenére is, egészen jól érzik magukat.